Az első verstől olvasom. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt meg. Őt sem, meg nem ismerte őt. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket. Aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei. Talán csak eddig olvasom, és ezt a vérrel kapcsolatban olvastam föl, hogy mi Istenhez tartozunk, de a vér miatt tartozunk ő hozzá. Ő ezért jött el, hogy az ördög munkáját lerontsa, azért, hogy bennünk megteremtse azt a képességet, hogy mi azt tegyük, ami az ő akarata. Mert azt mondja, a vér által került belénk Krisztus magva, és az ő magva nő bennünk, egy gyönyörű fává nő bennünk, és ez az új teremtés, ez a kis pici bébi, ő képes arra, hogy azt tegye, ami az Úr előtt kedves. És ez mindannyiunkban, akik egyszer igent mondtunk Krisztusra, ott van. De lehet, hogy ma úgy vagyunk itt, hogy úgy érezzük, hogy nem mégse azt tesszük, amit Isten szeretne tőlünk. És ugyanitt ebben a fejezetben, meg ma egy Jánoson mentem végig, mondja, hogy nem lehet, na mindegy, inkább nem akarok belebonyolodni, ennyit mondok, csak jó, bennünk van az ő magva, a vér miatt van bennünk az ő magva. És ez az új teremtés soha, de soha nem tud olyat tenni, ami ő ellene van. Viszont van bennünk egy régi természet. Úgyhogy a kérdés most csak az, hogy kinek engedjük át a kormányt napi szinten. És hogyha egy picit lejjebb megyünk a fejezetbe, azt mondja a 20. verstől, hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteink, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Tudjátok, Jézus azt mondja a házasságtől, a parázna asszonynak, ugye, hogy kit látsz itt, ki vádol téged? Van itt valaki? Senki. És Jézus azt mondja, én se vádollak téged. Krisztus nem azért jött el, hogy vádoljon minket. Ő azért jött, hogy képességet teremtsen bennünk, hogy tudjunk neki tetszően élni az életünket. Úgyhogy amikor vádol minket a szív, az előző fejezetben azt mondja, hogy hű és igaz ő, hogy megbocsássa. Mikor megvalljuk a bűneinket, ő megbocsátja. De ő azt akarja, hogy nem vádlásba éljünk, hanem bizodalomba ő benne. Amint végre eljutunk ide a szívünkbe, hogy nem vádol, mert bűnöket fogunk tenni. De közbe cseperedik az új teremtés is mi bennünk, aki pedig azt teszi, ami az ő akarata. És amikor ezt meglátom magamba, ugye gyümölcseiről ismerszik meg a fa, akkor felismerem, hogy fú, hát én azt teszem, ami Istennek előtt kedves. És ez az, ami el tud minket juttatni erre a magabiztosságra, erre a bizalomra, amikor már nem vádol engem a szív. Mert tudom, hogy Krisztusé vagyok. És ez csak a vér miatt lehetséges. Úgyhogy gondolkozzunk ezen, imádkozzunk egy picit, és vegyük a poharat. Ez az a vér, ami miatt részesei lehetünk Krisztus testének, amiben mindannyian ugyanannak a testnek a részeivé válunk. És ez egy csodálatos dolog, mert Krisztus halálból életre megmentett minket, de ez az élet mindig a halálból jön, és nekünk Krisztus testében részünk lesz halálban, de azért, hogy a Krisztus élete is nyilvánvalóbbá váljon bennünk. Úgyhogy csak ehhez, hogy értsétek, hogy miért veszük ezt a kenyeret, mit szimbolizál, mi is a Krisztus testének része lenni, fel akarom olvasni ezt a pár verset a 2 Korintus 4-ből. A 8. verstől olvasom. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Úgyhogy vegyük a kenyeret. Ez az a csodálatos élet, amire Krisztus hív bennünket. Köszönjük, Urunk! Köszönjük ezt a csodálatos vért, ami elmosta minden bűnünket, ami készen áll rendelkezésünkre, hogy a lelkiismeretünket, a szívünket is tisztára mossa, hogy végre ne vádoljon minket a szívünk, hanem magabiztosságunk legyen te benned. És hogy tudjunk egy ilyen győzedelmes életet élni a te tested részeként, ahol részesei vagyunk a te halálodnak, de azért, hogy a te életed is nyilvánvalóvá váljon a mi számunkra, a menny és az angyalok számára, és a testvéreink számára, hogy sok-sok mindenki a mi életünkön keresztül eljusson hozzád. Urunk, ez a te terved, ennek lehetünk a részesei, ez egy kiváltság, ez egy hihetetlen kincs. Köszönjük neked, te nevedben. Amen.
Valóban, Uram, hálásak vagyunk. Te közelségedért, a te jelenlétedért, a te igédért, a te véredért, hogy te táplálod a te népedet, és arra kérünk, hogy továbbra is csak táplálj bennünket, jöjj el hozzánk így, ahogy az úrvacsorában, ahogy a dalokban, úgy a te igédben is. Szabadíts meg láncoktól, hazugságoktól, megkötözöttségektől, félreértésektől, megtévesztésektől. Vidd a te népedet arra a szabadságra, melyre már állítottad. Jézus fiad nevében, atyánk. Amen. Amen. Jó látni benneteket. Sziasztok. Egy csodálatos vajtai együtt létünk volt. Még mindig ízlelgetem a számba azt az együtt töltött 4 napot. Tényleg, amit így Isten köztünk tett, amit megmutatott, hogy köztünk volt, ahogy tényleg így a Én úgy tapasztaltam, és tudom, hogy sokan is bizonyságot tettetek, lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de hogy az egységnek azt az áldásait tapasztaltuk, észleltük, köztünk volt. És csak itt szeretném folytatni azt a témát, amit 2 héttel ezelőtt elkezdtem, így Isten atyai szívéről. 2 héttel ezelőtt apák napján erről volt szó, milyen is Istennek a szíve, és az, hogy Isten, amikor elküldte az Úr Jézust, akkor az Úr Jézus úgy beszélt Istenről, és igen, és kapcsoljuk ki a telefont, vagy halkítsuk le, úgy jött, és úgy mutatta be Istent, mint az Atya. És persze Istennek nagyon sok neve, és nagyon sok címe van, és nagyon sok kép illik, úgymond rá, vagy hát egyik sem illik igazán rá, de nagyon sok képpel van bemutatva, de Isten vágyik, és legfőképpen arra vágyik, hogy mi megismerhessük őt, mint atyát, mint apát, mint apukát, mint szerető apucit, mert ezek a becézések is ott vannak ebben a Galata 4-ben és Róma 8-ban, ahol arról van szó, hogy abba apuci. És hát csak fontos, hogy tudd, és hogy tudjuk mindannyian, akik az ő gyermekei vagyunk, és fontos, hogy te tudd most, hogy Isten akarja és vágyik arra, hogy te megismerd őt, mint a te atyádat, mint a te apukádat. Az ő atyai szívét megismerd irántad, és ez az ő vágya, hogy megismerjük, és megismerd az ő mérhetetlen szeretetét, megismerd, hogy ő mennyire örül neked, hogy te az ő gyermeke vagy, hogy mit jelent az, hogy te az ő gyermeke vagy, és hogy örvendezik rajtad, feletted, így a szíve mélyéből fakadóan, minden alkalommal, amikor rád gondol, hogy ő közel van hozzád, és nem távol, hogy ő ismeri a gondjaidat, dolgaidat, számon tartja a hajad szálait, és ő nagyon-nagyon-nagyon izgatott felőled, és gondot visel rád, és ahogy ezeket a gondolatokat, igazságokat beengedjük a szívünkbe és a szívünk mélyére, és egy ilyen találkozás készül ott elő a mi atyánkkal, vagy egy találkozásra segít minket ez az atyánkkal. Ez nagyon sok mindent tesz az életünkben. Hogy azt mondtuk két héttel ezelőtt, hogy Isten atyai szívét felfedezni, ez a legnagyobb dolog, ami legeslegnagyobb dolog, legfontosabb dolog, ami történhet az életben, és ami identitásunkat, mint Isten gyermeke, ezt felfedezni ebben, élni ebben, kibontakozni, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni, hogy ez az univerzum legmagasabb rangja, amivel egy teremtmény bírhat, hogy ez a legnagyobb dolog egy életben, az életben. És hogy mégis leélhetünk egy egész életet és egy egész hívő életet úgy, hogy anélkül, hogy megismernénk így az atyát, az atyának a szívét felénk, hogy a szívünknek a mélyén valójában egy ilyen hamis kép van Istenről. Mert a szívünk mélyén lévő kép meghatároz mindent az életünkben. És szó volt erről két héttel ezelőtt, hogy kétféle kép létezik. Az egyik az a tanult Isten kép, amit hallottunk, amit tanultunk, amit fel tudunk idézni. És egyébként ez egy fontos dolog, hogy fel tudjuk idézni, és fontos ez, hogy képben legyünk egy ilyen szinten afelől, vagy valamennyire képben vagyunk, hogy kicsoda Isten. De a még fontosabb és sokkal inkább meghatározó Isten kép az az érzelmi Isten kép, ami a szívünknek a mélyén van, és ez az az Isten kép, amiből, vagy az az a kép, amiből minden fakad, az Istennel való kapcsolatunk, a magunkkal való kapcsolatunk, másokhoz való viszonyulásunk, az egész élethez való viszonyulás. Úgyhogy a kérdés az, hogy neked milyen az Isten képed? Neked milyen az Atya képed? Milyen az én Isten képem, milyen a mi Isten képünk, az Atya képünk. És sokszor tudjátok, hogy ez nagyon-nagyon nehéz így felfejteni, hogy mi is van úgy a szívünk mélyén. Hát sokkal könnyebb így elmondani, hogy mit tudunk Istenről, mit tudunk ő róla, de hogy valójában, hogy mi van ott így a szívünk mélyén, az nagyon sokszor így rejtve van előttünk. Hogyha a tékozló fiúnak a történetére gondolsz, ahol van egy atya és annak van két fia, akkor azt látod, hogy mind a kettő az ő szíve mélyén lévő atyaképből él. Az egyik a szíve mélyén, az ő atyaképéből fakadóan úgy gondolja, hogy neki sokkal jobb az, hogyha ő a saját útján jár, hisz az a biztos, ő eléri azt, amire vágyik, hisz az fogja őt megelégíteni, ő kikaparja magának a gesztenyét, mert igazából csak úgy lesz meg neki, ő a szíve mélyén úgy gondolja, hogy nem igazán számíthat az atyára, hogy az atya házában neki igazán nincsen jó dolga, hogy ő neki jobb dolga van, ha ő a saját szerencsének a kovácsa lesz. És ebből fakadóan él, valahol azzal a gondolattal, hogy lehet, hogy jó az atyámnál, de vannak olyan mély sóhajaim, vágyaim, szükségeim, vannak olyan dolgok az életemben, amit az én atyám nem tud betölteni, ami az én atyám házában, az én atyám nem tud gondoskodni, és azért elindulok a saját utamon, és ez minden bűnnek a gyökere, hogy a szívünk mélyén azt gondoljuk, hogy a mi atyánk, Isten, annyira azért nem gondoskodik rólunk, annyira nem bízhatom rá az életemet, annyira nem tehetem a kezébe az életemet, annyira nem lehetek ostoba, hogy én most engedelmeskedjek benne, bízzak benne, mert végül is csak én tudom megtalálni azt a boldogságot, vagy azt a párt, vagy azt a biztonságot, vagy azt a komfortot és kényelmet, vagy azt a fontosságot, amire nekem szükségem van, és elindulunk a saját utunkon. A másik fiúnak a szívében is van egy atyakép. Egyébként nem igazán különbözik az előző fiújétól, tehát a két fiú egyébként tök ugyanolyan. Külső viselkedése teljesen más. Az egyik úgy tűnik, hogy engedelmes, a másik úgy tűnik, hogy engedetlen, az egyik úgy tűnik, hogy szellemi, a másik úgy tűnik, hogy világi, de ne tévesszen meg bennünket a látszat. Nem? Mert az idősebb fiú is a szíve mélyén úgy gondolja, hogy az ő atya nem olyan jó, az ő atya nem igazán tudja neki megadni, amire igazán a szíve mélyén szüksége van. És ő azt mondja az atyának, amikor visszajön a kisebbik, hogy mennyi ideje szolgálok neked, hogy parancsodat át nem hágtam, de te még egy kecske fiat, vagy kecske gödőjét sem adtál nekem, hogy a barátaimmal vigadozzak. Azaz a szívében úgy gondolja, hogy az atya szűkmarkú, hogy az atya fukar, hogy az atya szigorú, hogy az atya egy ilyen örömgyilkos. Ha én igazán élvezni akarom az életemet, igen, azért el nem fogok menni az atyai házból, mert ennyi, mit fognak mások gondolni, vagy akkor saját szememben is sokkal inkább leértékelném magam, hisz csak én vagyok az engedelmes fiú, és ebben a képben akarok járni, de a szívem mélyén csak a saját utamat járom, ott mélyen belül a szívemben. És az atya azt mondja neki Lukács 10:31-ben, hogy fiam, te mindenkor emlékezteti őt, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Hogy fiam, figyelj csak, a saját szívedben vagy te szűken, a saját szíved gátol téged,
nem az én szívemben, nem én nálam, hisz mindenem a tied, nem hogy kecskegödője, hanem mindenem a tied. De ez egy jó történet azért, hogy beszélgessen velünk arról, hogy milyen is az én Isten képem. Milyen is a szívemben az az Atya kép. Hogy gondolok én ő rá? Mit gondolok én ő róla? És ebből fakadóan hogyan élek, és a szívemben hogy gondolok én ő rá? És beszéltünk arról is 2 héttel ezelőtt, hogy van egy szellemi háború, és hogy a szellemi háborúnak egy fő stratégiája vagy célja van, és ez az egyetlen fő stratégia és cél az Istennek, az Atyának a személye. Hogy Sátán, aki a hazugságnak az atya, János 8:44, aki hazudik szüntelen, Sátán, aki rágalmazó diabolosz, ő neki egyetlen egy fő célja van, hogy éjjel és nappal azon munkálkodjon, valahogy így az Isten jellemét rágalmazza, valahogy besározza a szívünkbe, valahogy befeketítse, aki 1 Mózes 3-ban azt mondta az embernek, a kígyó, hogy valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyél, miközben az előző fejezet közepén azt mondta Isten, hogy a kert minden fájáról bátran egyetek, hogy Isten egy bőkezű, egy olyan, aki annyira szeret bennünket, annyira bőkezű, annyira gondoskodik, annyira ismeri a szükségünket, hogy ő a hajunknak a szálát, a hajadnak a szálát számon tartja, hogy ő nem távol van tőled, hanem nagyon is közel, hogy ő annyira érdekelt a te életednek a legapróbb részleteibe, és hogy te nem terheled őt a te nyűgyeiddel, te nem terheled a te dolgaiddal, ő nem fárad beléd, ő nem fárad bele a te életedbe, ő örvendezik és szeret téged, és ő benne van minden megoldás az életünkre, az életedre, az életemre, és Sátán azon van, hogy valahogy ezt befeketítse, hogy valahol a szívem mélyén úgy gondolkodjak, hogy ő valahogy nem tudja, nem akarja megadni nekem azt, amire szükségem van, valahogy csak nekem kell már kezembe venni az életemet. Én vagyok az, aki igazán magamra számíthatok, és azt is mondtuk 2 héttel ezelőtt, hogy ez az árvaság, hogy ez az árva szellem, vagy ilyen funkcionális árvaság a hívőknél, Isten gyermekeinél, ahol mi nem vagyunk árvák, de mégis úgy élünk, mintha árvák lennénk, minthogyha csak magunkra számíthatnánk. És az idős, vagy a haszontalan szolga példázatában, Máté 25-ben az egy talentumot kapott szolgának az volt a megvallása, és még mindig ott tartunk, hogy milyen kép van az én szívemben Isten felől. Milyen kép van az Atya felől a szívemben, a szívem mélyén. Hogy azt mondta, és ő is ebből a képből táplálkozott, mikor megkapta a talentumot, megkapta a 10 talentumos, az vagy nem, az 5 talentumos, a 2 talentumos, meg az 1-es. És az egy, amit megkapott, ő azt mondta Máté 25-ben, a 24. versben, hogy Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Hogy látjátok, hogy így a szív mélyén ez volt, hogy igazából te kemény ember vagy, igazából én úgy ismertelek meg téged, hogy te egy olyan úr vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetsz, ott is begyűjtesz, ahol nem plántálsz, és ezért félelmemben a következő versben elrejtettem, amit nekem adtál, és figyeljetek, ez hazugság, ez hazugság, ez hazugság. Isten az egyetlen, ő az egyetlen, akire nem mondható, hogy ott is aradt, ahol nem vetett. Ő az egyetlen, aki messze többet vet, messze többet ad, ő szüntelen ad és szüntelen gondoskodik, ő szüntelen plántál, és Isten a legrosszabb üzletember, mondhatjuk azt, Isten a legrosszabb és a legnagyszerűbb atya. Milyen kép van az atyáról a szívünkben? És sokszor nem vagyunk ezzel tisztában. Olykor azt érzékeltjük, vagy sokszor érzékelhetjük azt, esetleg mikor ez ott mélyen a szívünkben valahol nem működik, vagy nem megfelelő ez a kép, hogy lehet, hogy azt érzékeljük, hogy nem igazán szeretjük Istent, nem igazán élvezzük őt, nem igazán szeretünk vele lenni, mikor egy ilyen kép ott van. Valahogy azt érezzük, hogy a keresztény életünk nem működik, tele vagyunk félelmekkel, aggodalmakkal, nyomasztó terhekkel, amikkel nem nagyon tudunk mit csinálni, és aztán halljuk 1 Péter 5-7, hogy vessétek az Úrra minden gondotokat, mert terheteket, mert neki gondja van rá, de ez is olyan nehéznek tűnik, hogy tudom én rávetni ezeket a terheket, és ennek a gyökerébe az van, hogy a szívem én nem igazán hiszem, hogy neki gondja van rám, nem igazán hiszem, hogy ő gondoskodni akar rólam, vagy csak részlegesen, és éppen ezért még mindig a terhek a legjobban az én vállaim vannak, mert a szívem mélyén valahol ott van ezek a hazugságok. És csak hagyd mondjam ezt ebben az egyszerű üzenetben, hogy sátán és a szellemi háború az hazugságokról szól, az propagandáról szól. Egy ilyen sátán oldaláról, egy olyanról, hogy elhinti, és mondja, és elhinti a hazugságokat azért, és azért egy, ugye, amikor valaki nem hívő, nem Isten gyermeke, soha ne váljon Isten gyermekévé, de 2, ha valaki Isten gyermeke, ha valaki Isten gyermeke, ezen ki jó el is mondani, Isten gyermeke vagyok. Ja, ha valaki Isten gyermeke, akkor igazából higgyen el egy hazugságot azért, hogy a kötelékek beélhessen. Hogy ne szabadulhasson, hogy ne álljon, abba a szabadságba, amire van. Ne álljon abba a szabadságba, mire meglett szabadítva, és akik így el vannak hintve, és újból mondva a szabadságok, vagy a hazugságok. És éppen ezért annyira fontos az, hogy csak fülön csípjem ezeket a hazugságokat. Figyelj, tudd, hogy te nem alul vagy, hanem felül. Jó? Te meglettél szabadítva, te Isten gyermeke vagy. A Palkó most beszélt arról, hogy Jézus vére megmosott téged, megtisztított téged. Hogy te Isten gyermekének gyermeke vagy, és ez egy tekintélyt adott neked, ez adott neked egy jogi tekintélyt, ez adott neked egy tekintélyt, amit alkalmazhatsz, amiben járhatsz, egy hatalmat, megadta neked az ő szellemét. És hogy ezek a hazugságok, amelyek el vannak így hintve, és felismerünk a szívünkbe, fogjuk és fülön csípjük, és kivetjük, és kidobjuk az ablakon, amelyek így az atyáról való képet besöfeketítik, besötétítik, fogjuk ezeket a hazugságokat, és fogjuk meg, amelyek így befeketítik azt, ami arról beszél, hogy kik vagyunk mi az atya számára, és vessük ki bátran, mert ezek a hazugságoknak egy a célja, hogy megkötözöttségbe tartsanak, hogy láncok közt tartsanak bennünket, hogy ne járjunk abba a dicsőséges szabadságba, melyre meglettünk szabadítva. És nagyon-nagyon sokszor így ezek a hazugságok sokféleképpen jönnek, és erről is volt szó 2 hete. Van, hogy egyszerűen csak hozzuk magunkkal, nem? Hisz Isten nélkül éltük az életünket, annyi minden így beprogramozódott a mi szívünkbe, beprogramozódott az elménkbe, nekünk is volt földi atyánk, így van, voltak emberek, akik tekintéllyel bírtak, vagy egyszerűen csak így annyi dolog, ahogy így a megtört világból jövünk az atyához, és megtérünk, ott van bennünk egy csomó hazugság. Aztán olyan is van nagyon sokszor, hogy csalódunk. Hogy átmegyünk szenvedésen, átmegyünk nehézségen, átmegyünk csalódáson. Figyelj, ez fontos. És amikor átmegyünk csalódáson, vagy traumán, akkor tudod, nem a trauma miatt nem tudunk bízni Istenben. Nem. Hanem azért, mert amikor trauma ért bennünket, vagy csalódás ért bennünket, vagy az a nehéz dolog, amin átmentünk, a közben Sátán elhintette a hazugságát, hogy nem bízhatok az atyában. És én most elhittem egy hazugságot, és a szívembe zártam azt a hazugságot. És mivel a szívembe zártam azt a hazugságot, most én tekintélyt adtam annak a hazugságnak, úgyhogy most bármit, amit hallok Isten felől, az Atya felől, valahogy ez a hazugság a szívemben, mint egy pajzs lepattan a szívemről az igazság, mert tekintélyt adtam annak a hazugságnak. Lehet, hogy átmentél egy nehéz időszakon, amelyben imádkoztál, és kérted az atyát, hogy segítsen, hogy szabadítson, hogy lépjen közbe, és aztán, ahogy ment tovább, nem láttad azt, hogy az atya közbe lépett. Nem, úgy érezted, hogy ő nem, nincs ott, ő nem szabadít. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt ott. Ez nem azt jelenti, hogy az atyának nincsen terve. Csak ekkor, és ez mindannyiunkkal történt, mindannyiunkkal, hanem ekkor, mivel sérülékenyek voltunk, Sátán jött, és azt mondta, na látod, nem is bízhatsz Istenben. Na látod, amikor igazán szükséged lenne Istenre, akkor nincs is ott. És figyeltek, Sátán könyörtelen, ő egy pillanatig se gondolkodik ezen. Ő jön, ő neki egy célja van, hogy ne tudj abba a szabadságba járni, mely a fiúsággal jár, az Isten gyermekével, hogy te az vagy, és hogy van egy atyád. És elhitette veled ezt a hazugságot. És ott tekintét adtál annak, és azt mondod, igen, empirikusan, tapasztalatilag, tényleg ezt tapasztalom. Hú, oké. És továbbmész, és lehet, hogy már egy jobb időszak van, lehet, hogy már egy napfényes időszak, lehet, hogy már mögötted van, lehet, hogy már mögötted van az egész 5 éve, 10 éve, 15 éve, de a szíved mélyén még mindig ott van az elzárt hazugság, ami miatt az nem vonzódsz, lehet az imádsághoz úgy, nem vonzódsz Istenhez úgy, egyszerűen a hazugság megrabolt téged attól, hogy élvezd az atyával való kapcsolatod. És figyelj, ez így van mindegyikünknél. Így van. Emlékszem, amikor mi családilag átmentünk, a feleségem többet tud erről mondani. A Maja aszmatikus volt, nem tudom, 9 hónapos kora óta, vagy valahogy, hogy volt estején ilyen kruppos roham, és aszmatikus, már ismertük, hogy milyen az, amikor akár az egész éjszakát végig köhögi. Aztán persze gyógyszereket próbáltuk kezelni, és csak amikor már este 10:30-kor, mikor már éppen elaludtál, hallod a köhögést, és tudod, hogy ez, oké, ez nem az, hogy most egyet köhög, hanem ez fog menni éjszaka, és csak... És aztán imádkozol, hogy ez változzon, és nem látod, hogy ez változik. És Sátán jön, és beszél a szívünkhöz, és elhinti a magvakat.
Nem a trauma vagy a nehézség, hanem az a hazugság, amit elhittünk annál a traumánál, annál a nehézségnél Istenről, vagy magunkról, vagy az ő tervéről, és ez megkötöz bennünket. Izsaiás 44:20, hogy mondjam ezt a verset, nem fejtem ki csak egy részét, azt mondja a vers, hogy aki hamuban gyönyörködik, itt a báványokról van szó, az félrevezette megcsalt szíve, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt ne mondja, hát nem hazugságra támaszkodtam. Amit ez a vers mond, azt hiszem az eredeti, most nem ellenőrzem, már régebben néztem ezt a verset így, de beszél arról, hogy nem hazugság van az én jobb kezemben. Tehát amikor egy hazugságnak tekintélyt adtam, akkor azt mondja, nem szabadul meg a lelkem. Nem szabadul meg. Sőt, valahol az igazság lepereg rólam. Valahol nem tud helyet kapni a szívembe. Mikor azt hallom, hogy Istennek a szemefénye vagyok, hogy Isten végtelen szeretettel szeret téged, hogy Isten úgy örül neked, hogy ő annyira vágyik veled lenni, és közel van hozzád, közelebb, mint bárki más, hogy te annyira el vagy fogadva, mélyen el vagy fogadva, mélyen meg vagy erősítve a te személyedben, a te lényedben, akit te vagy. És ezek az igazságok sokszor így lepereghetnek rólunk, csak azért, mert elhittünk egy hazugságot. Figyeltek, ezek szellemi háborúban szellemi fegyvereket kaptunk. Hogy mondjam még ezt? Szellemi háborúban szellemi fegyvereket kaptunk. És most nem fogok végigmenni a szellemi fegyvereken, bár Vajtán a gyerekek végigmentek, jó nekik. Jó nekik, ők már hadakoznak otthon, csak ne ellenünk hadakozzanak. Ők már megtanulták a szellemi fegyvereket, de figyeljetek, a szellemi fegyverek azok használatra vannak. Az egyik szellemi fegyver, az első, az az igazságnak az öve, ami egyébként minden más fegyvert is, és az egész testet úgy tartja. Biztos, hogy láttatok már ilyen, hát talán nálunk így a súlyemelők vannak, akik ilyen nagy övet hordanak, azért, hogy valahogy így tartsa az egész belső részüket, tudja őket tartani, mert hatalmas súlyt emelnek fel, és az segít tartani, és ugyanígy az igazságnak az öve, ami nem más, mint az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde, amit Jézus fogott és szellemi fegyverként használva azt mondta, hogy megvan írva, és egyszerűen Sátán elmenekült. Ezt mondja, elmenekült, elment. Úgyhogy itt van az igazságnak az övet, csatolt fel, testvér, jól csatolt fel, ott van, megtart téged ez az igazság. Megváltott gyermeke vagy Istennek, szent és szeretett és megigazított, és az atya örvendezik te rajtad és te feletted. Aztán ott vannak a többi fegyverek és a megigazultság mellvértje, a békesség evangéliumának hirdetésének a sarúja, a hitnek a pajzsa, az üdvösségnek a sisakja, a szellemnek a kardja, és ezek arra vannak, arra adattak, hogy egy olyan információs háborúban, amiben vagyunk, meg tudjunk állni az igazságban, fel tudjuk ismerni a hazugságot, fel tudjuk ismerni a megtévesztést, mert elég lenne, ha csak Sátán a gyenge pillanatomba elhint az Isten jósága felől, vagy az imádság haszontalansága felől hazugságot. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy miről beszélek. Tudjátok, hogy és az ott van a szívemben, és hogy hatalom adatott arra, hogy fogd,
felismert, ha felismerted, megfogd, a hazugságot igazsággal helyettesítsd, és helyettesítsük a szívben. Mert Dávid azt mondta, hogy te az igazságban gyönyörködsz, ami a bensünkben van. Azt mondta 15. Zsoltárban, hogy aki az igazságot szólja az ő szívében, az ő szívében. Fejezzük be, tegyük fel a diát, Zsolti, jó? A két diát, amivel dolgoztunk. Csak fejezzük be ezzel. Nem fogok végigmenni, de majd beteszem a csoportba. Így tulajdonképpen erről szól ez a dia is. Hogy azt mondja, hogy megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám pont, és örömmel elfogadom az igazságot, hogy az én mennyei atyám pont. És ez nem egy ilyen pillanat, meg nem is egy ilyen hókusz-pókusz, jó? Hanem ez egy folyamat, a gyógyulásnak egy folyamata. Annak egy folyamata, és egyébként egy élethosszig tartó folyamata, jó, tehát nem akarom, hogy idealizáld, egy élethosszig tartó folyamata, hogy magunkhoz öleljük, és örömmel fogadjuk az igazságot, és hogy elutasítjuk, megtagadjuk a hazugságot. Például megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám távoli, és nem érdeklődik irántam. Így van? Lehet, hogy ahogy átmentél egy nagyon nehéz időszakon, imádkoztál, és lett egy konklúziód, amiben nyilván a hazugságnak az atya segített, hogy Isten látott távoli, mindegy, hogy mit olvasol a Bibliába, mindegy, hogy mit mond az Úr Jézus, mindegy a Golgotai kereszt, most már immunissá válsz minden igazságra, mert a szívedbe zárod azt, hogy Isten távoli, és hogy ő nem érdeklődik irántam. És ez a pokol mélyéről lévő legnagyobb hazugság, aminek a célja, hogy azt a potenciált, ami benned van, mint Isten csodálatos gyermeke, ezen a földön ne tudjon kibontakozni. Mert ha én azt hiszem, hogy Isten távoli, és hogyha azt hiszem, hogy ő igazán nem érdeklődik irántam, akkor árva maradok, mert csak magamra számíthatok, csak a saját erőforrásomból dolgozhatok. És lehet, hogy eljövök egy Isten tiszteletre, lehet, hogy még olykor imádkozok is, de a szívem mélyén azt a bensőséges közösséget Istennel, amire egyébként vágyok, lehet, hogy nem is tudom megfogalmazni, de minden egyes ember vágyik arra az elfogadásra, vágyik arra a biztonságra, vágyik arra a jelentőségteljességre. Azt nem tudom megtapasztalni, mert elfogadtam azt a hazugságot, de most felismerem és elutasítom, megtagadom azt a hazugságot. És elfogadom, örömmel fogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám bensőséges kapcsolatban van velem, és részese életemnek. Igen. Igen. Vagy a negyedik, megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám passzív és rideg. Lehet, hogy ezt hoztam is magammal, így van? Lehet, hogy úgy nőttem fel egy olyan családba, ahol csak ott volt egy ilyen passzivitás, egy ridegség, nem volt a szeretet annyira kifejezve. Lehet, hogy a saját édesapánktól ezt kaptuk, lehet a szüleinktől, lehet, hogy ez volt az otthoni légkör. És most hallhatok az atya szeretetéről, hallhatok arról, hogy Isten mennyire szenvedélyes, sen szeret engem, ez ilyen, bla, 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 bla. Ez ilyen háttérben valami, valaki szövegel a háttérben. Az előtérbe egy másik üzenet megy. Egy másik üzenet megy az előtérbe. A fő műsor az nem ez. A fő műsor az, ami a szívemben van. Megvan? A fő műsor az, ami a szívemben van. És figyeljetek, minden jogod megvan. Isten gyermekek, én még egyszer megerősítem, hogy baromira dühös legyél. Tehát értitek, hogy most én nem egy apatikus, jól mondom magyarul? Egy apatikus hozzáállást. Hanem, hogy baromira dühös legyél. Mert az egész életünk ezen múlik. Már itt a földön, tehát az egész minden. Minden, amiről a Biblia beszél, az ebből fakad. Hogy baromi dühös legyél, hogy felvedd azt a boxkesztyűt. Hogy felvedd a védőfogakat. Így van? És hogy azt mondta, hogy okay, ez a szemétséget én elhittem a szívem mélyén, de én most ezt megtagadom és elutasítom, és örömmel fogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám melegszívű és gyengéd. És gyengéd, és ott vannak versek, és még egy csomó más vers is van az egész Bibliában, és maga a Golgotai kereszt erről beszél, de annyira fontos, hogy örömmel fogadom, és a szívembe zárom ezt az igazságot, és hogy tekintét adok ennek az igazságnak, tekintét adok. Még nézzük meg a másik diát, és csak ott nézzük meg, a másik dián például az, hogy megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám, hát mondjuk zsarnokoskodó vagy manipuláló. Így van? Lehet, hogy ez hogy úgy nőttél fel, hogy egy olyan otthonban, ahol nem passzivitás volt, hanem egy ilyen zsarnokoskodás, manipuláció. Hogy igazából akarnok volt, vagy mindkét szülőt, de általában inkább csak az egyik, mert általában ez így van. Nem tűr ellentmondást, ráderőlteti az akaratát, nem tartja tiszteletben a személyedet, és most Istennel, az atyával valahogy úgy érzed, hogy nem sok mozgástered van, nincs tiszteletben tartva a személyed, ő ráderőlteti az akaratát, nem enged ellentmondást, és ez egy hazugság. Mert örömmel fogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám kegyelmes és irgalmas, megengedi azt is, hogy hibát kövessek el. Így van? Lásd, a tékozló fiút ott van, szerintem ez az írás rész, ahogy kikéri a jussát, vagy nem is a jussát, az örökségét, és meglepő módon a történetben az atya kiadja az örökségét. Nem azért, mert nem szereti, hanem azért, mert az atya nem erőlteti rá magát a fiára. Megvárja azt, amíg a fia a szívéből fordul hozzá. Vagy a következő, elutasítom, megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám vádol, és nem bocsát meg. Lehetséges, hogy ez. Valahogy ott van ez a vádló hang benned, valahogy ott van ez az állandó önvád benned. Lehet, hogy ez az állandó, honnan jön ez az állandó önvád? Segítsetek nekem, befejezés, segítsen. Honnan jön? Honnan jöhetnek? Már nem tudom, hogy kell többes számba mondani. Ezek. Honnan például? Rossz tapasztalatok. Például? Igen. Mondjuk vádolva voltam gyakran. Így van, vádaskozó közegben nőttem fel. Így van? És lehet, hogy már hívő vagyok régóta, de még mindig valahogy ott van bennem ez az önvád, mert valahogy ez olyan mélyen beprogramozódott az életembe, de ez egy hazugság, mert Isten gyermeke vagyok, nincsen károsztatás számomra Krisztusban, nem kell, hogy önvádban éljek, mert szabaddá lettem téve, Jézusnak a vére minden másnál erősebb. Oké, aztán honnan lehet bennem ez az önvád? Egy rossz önképből. Ez honnan van a rossz önkép, az is egy másik kérdés, de így van. Nagyon jó, Csilla. Aztán onnan, hogy nyilván az ördög vádló, így van? Azt mondja az írás, hogy ő vádló, az atyafiak vádlója. Hát ő egyébként 24/7-ben szüntelen végzi az ő munkáját, így van? És még folytathatnánk. És talán nem is az az igazán fontos, hogy honnan van bennem. Mert azt olyan nehéz tudni, és nem is az a lényeg, hogy ez pontosan most én... Néha segít. De fontos azt tudnom, hogy ez nem az atyám hangja velem kapcsolatban. Ez nem az atyámnak a hangja. Ez egy másik hang. És lehet, hogy ez megy főműsoridőbe. Az atyám hangja meg néha így bejön. Mint egy ilyen háttérhang. De te Isten gyermeke vagy. Ja, tagad meg azt a vádló hangját. Erős önvád. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nem tudsz megbocsátani önmagadnak, és ez egy óriási téma. De Isten megbocsátott neked teljesen. És neked tekintélyed van, hogy teljesen azt, ami el lett mosva most, egyetértse te mennyei atyáddal, a legfelsőbb bírósággal. Úgyhogy elutasítom, megtagadom azt a hazugságot, hogy az én mennyei atyám vádol, és nem bocsát meg. Örömmel elfogadom azt az igazságot, hogy az én mennyei atyám szerető, szívű, megbocsátó, szíve és karjai mindig nyitva vannak felém. Igen. Örömmel fogadom ezt az igazságot, és figyelj, hogy mondjam ezt. Én sokszor tapasztalom magamban azt, hogy itt fogadom az igazságot, itt meg valami gátolja az igazság lecsöpögését. Csöp, csöp, csöp. Valami gátolja, valami ellenáll. Valami hazugság, valami gát ott van. És figyelj, ilyenkor nagyon sokszor azt csináljuk, hogy tovább megyünk. Tovább. Nem működik, de csak itt tovább megyünk. Ne menj tovább. Gondold végig. Lehet, hogy fájdalmas. Biztos, hogy fájdalmas. Miért is nem tudom elfogadni? Mi ez a hazugság? Lehet, hogy előveszel egy papírt. Ez egy kis tipp. És lehet, hogy fogod és kiírsz pár gondolatot, ami ott van mélyen benned, amire most rájöttél, hogy hazugság a mennyei atyáddal kapcsolatosan, hazugság magaddal kapcsolatosan, ez egy másik nagy téma, magaddal kapcsolatosan, ezzel a bélyeggel, élsz, közben Isten csodálatos gyermeke vagy. Mi van? És kiírod. Mi történik, ha kiírod? Fontos, hogy kiírt. Fontos, hogy kijöjjön. Mert eddig, amíg nincs fülöncsípve, addig mit csinál? Sonfordál, így van? Úgy szépen ott megeszi a szőlőt a kicsiny róka, vagy a nagy farkas, vagy a nagy medve. Így van? De most megtalálom. Mert hallom az igazságot, mert az én atyám gyógyítani akar engem, az én atyám helyre akar állítani, az én atyám szeretné, ha megismerném őt. És kiírom, és most már picit a felszínre jött. Ez jó. Most foghatom a Bibliámat, Józsi, add ide a Bibliámat, foghatom a hallottakat, ezt a diát, bibliaversek vannak, nagyon sokan bibliaiskolát végeztetek. Higgyétek el, hogy ennek hatalmas értéke van, hogy fogod a Bibliát, és megnézed azokat a verseket, amelyek pontosan az igazságot szólják. De nem csak itt, hanem fogod és viszed, oda viszed, ahol a hazugságot fülöncsíted, és megtagadod, és fogadod. Megtagadod, és fogadod. És nagy a téma, már nem tudunk belemenni, meg nem is akarok tovább menni ebbe most, de hogy ez a legizgalmasabb dolog. Ez a legizgalmasabb, legcsodálatosabb dolog. Mert itt már az atyáddal együtt munkálkodsz. És az atya munkálkodik, az ő igéje az ő szelleme által. És te fogod. És aztán ott van, és a feleség ébresztő, ezt ismerem, ezt az érzést. És örömmel fogadod ezt az igazságot. És újból, és újból, és újból. Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy itt vagy most köztünk. Köszönöm, hogy itt vagy minden gyermeked mellett, közelében, nagyon valóságosan. Köszönöm azt, hogy a te szellemed az igazságnak a szelleme. Hogy az igazságnak a szelleme az elvezet minket minden igazságra. És Uram, te vágysz bemutatkozni, vágysz, hogy közel engedjünk magunkhoz téged. Mi vagyunk a te örökséged, mi vagyunk a te kincsed. Te bennünket akartál. Köszönjük neked. És atyám, imádkozom azért, hogy használd ezt az ige hirdetést, és ezeket a verseket, ezeket az igazságokat, ezeket az igéket nagyon erőteljesen az életünkben. Hogy szabadulást hozzon, hogy megoldást hozzon, hogy gyógyítson, hogy te vagy az, aki bekötözöd a megtört szívű, te vagy az, aki most, ma este is rámutattál hazugságokra, és te vagy az igazság. Te nem csak szólod az igazságot, te vagy az igazság. Köszönjük. Magunkhoz ölelünk téged, a te szavadat, a te igédet. Atyám, imádkozom azért, hogy a munkát, amit elkezdtél, folytasd bennünk, és hagyd szabaduljunk meg a te gyermekeid dicsőséges szabadságára, arra a fiúságra, amire el lettünk hívva, amire állítva lettünk. Köszönöm, Uram, hogy te neked gondod van ránk. Köszönöm neked. Köszönöm, hogy te közel vagy. Köszönöm, hogy te törődsz. Köszönöm, hogy te minden gondunkra gondot viselsz. Köszönöm azt, hogy minden terhünket hordozod. Köszönöm azt, hogy nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Köszönjük azt, hogy ki az, aki vádol, Krisztus az, aki meghalt, és fel is támadott, és imádkozik értünk. Köszönjük a véredet, köszönjük a jogos örökségünket. Köszönjük, hogy ebben a szellemi háborúban nem vagyunk árvák, nem vagyunk fegyverek nélkül,
Atyám, imádkozom még azokért, akik különösen magukra ismertek ma. Különösen magukra ismertek, Uram, és lehet, hogy most nagyon nem is látják, hogy hogyan tovább. Mi egy következő lépés? Uram, azért imádkozom, hogy megszólítsanak téged. Hogy elkezdjék elmondani, hogy mi az, amit felismertek, vagy mi az, ami bennük most elkezd zajlani, vagy elindult. Elkezdjenek veled erről beszélgetni, mert te annyira akarod hallani, hogy mi van bennünk. Segíts nekik a szellemed által, segíts mindannyiunknak a szellemed által, és a te igéddel. És a te személyeddel. Mennyei Atyán, köszönjük Jézus fiad nevében. Így imádkoztunk. Amen.